Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 78. Zsoltár első versét énekeljük. A 78. Zsoltár első verse így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, a 720. dicséret első három, valamint ötödik versének éneklésével. Tehát a 720. dicséret első, második, harmadik és ötödik versét énekeljük: Szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének a 10-től 15-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 17. részének 10. és következő verseiből így szól a mi Úrunk igéje. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy te napról napra gondoskodsz rólunk, megadod mindazt, amire szükségünk van, a testünket és lelkünket táplálod, megadod a napsütést, megadod azt, ami olyan fontos számunkra, hogy otthonunk, hajlékunk legyen, ahol békességben, szeretetben élhetünk. Bocsáss meg, amikor mi nem úgy élünk, ahogy a te igéd mutatja, hanem eltérve attól a saját utunkat választjuk, és tönkretesszük azt a szép világot, amit alkottál számunkra. Bocsáss meg, hogy bűneinkkel nem csak téged, hanem egymást is terheljük, és egymásnak is bántásokat okozunk. De most arra kérünk, hogy készítsd el a szívünket az ige meghallására és befogadására, hogy semmi más gondolat el ne terelje a figyelmünket arról, amit most a legfontosabb és a legszükségesebb, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel fogadjuk az igét. Add, hogy annak lehessünk hallgatói és megtartói cselekvői is. Lelked által tedd élővé és hatóvá az ige üzenetét, hogy életünk részévé váljék, amit most a szívünkre helyezel, és mások felé is tudjuk élni azt az életet, amely rólad tesz bizonyságot, és a te dicsőségedet munkálja. Add, hogy így lehessünk mindannyian együtt ezen a mai Isten tiszteleten. Amen. Az ige hallgatására készülve a 841. dicséret első versét énekeljük. A 841. dicséret első verse így kezdődik: Igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Jakab levele első részének 21. és 22. versében eképpen. Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Kedves testvérek, az előző vasárnapokon Pál missziói útjairól hallottunk igehirdetéseket, legutóbb a második missziói útjának az eseményeiről hallottunk. Pál nem egyedül ment ezekre az utakra, hanem vele mentek a munkatársai. Itt a második úton Szílász volt az ő választott munkatársa, és útközben Timóteus is hozzájuk csatlakozott. És az út első szakaszán sorba látogatták azokat a gyülekezeteket, ahol már egyszer jártak az első út alkalmával, és erősítették őket hitükben. Ezek a kis-ázsiai gyülekezetek újra hallhatták az ige üzenetét, és fejlődhettek, növekedhettek a hitben. Azután, ahogy mentek volna tovább, Isten úgy irányította az eseményeket, hogy nem Kis-Ázsia további tartományaiba kellett menniük, hanem átjöttek Európába, és most már Macedóniában, Görögország területén hirdették az evangéliumot. Így érkeztek Filippibe, ahol a múlt alkalommal hallottuk, hogy ütlegelést is kaptak, börtönt kellett elviselniük Jézus Krisztusért, a neki való szolgálatért. Aztán a következő állomásuk Tesszalonika volt, ott először a zsinagógába mentek be, és hirdették az ott élő zsidóknak Jézus Krisztus evangéliumát, és néhányan voltak, akik hittek az igének, akik befogadták Jézus Krisztust a szívükbe, de sokkal nagyobb volt a szembeszegülés, az ellenállás Pálikkal szemben, úgyhogy valósággal elűzték őket a városból. És itt érkeztünk a mai történethez. A tesszalonikai testvérek éjjel elküldték Pált és Szilászt Béreába, a következő városba. Kik voltak ezek a testvérek? Ugye amikor ilyen környezetben, templomban, gyülekezetben testvérekről beszélünk, akkor mi nem az egyenesági leszármazottakra gondolunk, hanem lelki testvérekre. Így szoktuk nevezni azokat, akik Jézus Krisztus befogadták a szívükbe, akik személyes megváltójuknak fogadták előt. János evangéliumának az elején olvasok azt, hogy akik befogadták őt, azoknak adta meg azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekei legyenek, akik hisznek az ő nevében. És azok, akik Isten gyermekei, akik egy atyát hívnak segítségül, és együtt tudják szívvel, lélekkel imádkozni az imádságot, hogy mi atyánk, azok egymásnak lelki testvérei, és ilyen értelemben olvassuk azt, hogy a testvérek elküldték Pált és Szilászt Béreába. Ők pedig mentek tovább, és nem behúzódtak ott a város védelme alá, hogyha majd esetleg újabb támadások érik, akkor ott védelmet találjanak, hanem folytatták az igehirdetési szolgálatokat, folytatták azt a missziót, amiért eredetileg is elindultak. És ott Béreában is azt tették először, hogy bementek a zsinagógába, ahol egyébként is istentiszteletek szoktak lenni, és ott Jézus Krisztusról prédikáltak. Hát ezekben a zsinagógákban újdonság volt az, hogy Jézus Krisztusról hallani, és a béreaiak nagy érdeklődéssel is hallgatták, és ebben a fejezetben láthatjuk, hogy Isten igéje mit végez el emberek életében. Itt látjuk az ige hirdető apostolokat. Pál és munkatársai hirdetik az Isten igéjét. Ők már ott tartanak a hitben, hogy nem csak olvassák, tanulmányozzák az igét, hanem tovább is tudják adni, hirdetik azoknak, akik még nem hallották, akik még nem fogadták be Jézus Krisztus az életükbe. És Isten tulajdonképpen mindnyájunkat idáig akar eljuttatni, nem feltétlenül úgy, hogy élethivatásunk legyen, mint a lelkipásztoroknak, hogy az ige hirdetésből álljon az egész életük, hanem úgy, hogy életvitelünkkel, szavainkkal bizonyságot tudjunk tenni Jézus Krisztusba vetett hitünkről, megtapasztalásunkról, és másokat is oda tudjunk Jézus Krisztushoz vezetni. Ehhez először az igét kell úgy hallgatnunk, hogy ne csak megszokott módon, hogy eleget teszünk a templom látogatásnak, vagy a napi bibliaolvasási rutinnak, hanem úgy, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel olvassuk, vagy hallgatjuk az igét, hogy ne hiába hangozzék a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. A tesszalonikaiak közül csak kevesen lettek Jézus követőivé, nagyobb részük visszautasította az evangéliumot. És sajnos erre ma is nagyon sok példa van, amikor valaki nem úgy hallgatja az igét, hogy benne volna az a készség, hogy Uram, én most a te szavadat hallgatom, és hogyha te rávilágítasz egy-egy bűnömre, akkor azt rendezni szeretném veled. Ha hívsz, hogy induljak veled, akkor én kész vagyok bárhova menni veled és követni téged. Van, hogy úgy halljuk vagy hallgatjuk az igét, hogy lepereg rólunk, nem végzi el a maga munkáját a lelkünkben. Nemrég beszéltem valakivel, aki részt vett az evangéliumot minden otthonba csoportnak a munkájában, szolgálatában. Ők egy-egy településen mindenhova becsöngetnek, bekopognak, és aki ajtót nyit nekik, azoknak felkínálják az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus őket is hívja, ők is lehetnek Jézus Krisztus követői, ők is megtalálhatják az üdvösséget. És ilyenkor át szoktak adni egy kis füzetet, traktátust azért, hogy az illető később is olvashassa és megismerhesse a Jézus Krisztushoz vezető utat. De bizony sok helyen visszautasítást kapnak azok, akik ezt a szolgálatot felvállalják. Van, hogy becsapják előttük az ajtót, vagy az illetők igyekeznek lerázni magukról a kellemetlen látogatót, aki alkalmatlan időben érkezett. Vannak azért, akik szívesen fogadják, de nem mindig van kész azoknak a szíve arra, akikhez éppen az örömhírt, az örömüzenetet hozzák. De sajnos azok sem mindig nyitott szívvel hallgatják az igét, akik eljönnek az Isten tiszteletre. Akik eljönnek egy-egy keresztelésre, konfirmációra, esküvőre, és ez lehet éppen a saját konfirmációnk, vagy a saját esküvőnk is. Eljönnek egy temetés utáni gyászisten tiszteletre, hogy imádkozzunk értük a gyászukban, de azután már nem látjuk őket többet, mert nem akarnak ők igazán Jézussal együtt járni, az ő útját választani, őt követni. Nincs készen a szívük az ige befogadására és megtartására. És itt nem az a megoldás, hogy az egyház kényszerítse azokat is bejönni, akik egyébként nem jönnének be, hanem akik már ismerjük Jézus Krisztust, és ővelük beszélgetünk, és hívogatjuk őket. A mi életpéldánk lehet a legjobb hívogatás azoknak, akik még távol vannak az Úrtól. Nekünk, akik már ismerjük és értjük az igét, nekünk kell feléjük nyitott módon közelednünk, hogy ők is megtalálják az Istenhez vezető utat. Milyen jó, hogyha mi, akik itt ülünk most az Isten tiszteleten, úgy hallgatjuk az igét, mint a béreaiak. Róluk azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Tehát, hogy egyezik-e az Isten igéjével, amit Pálék hirdetnek, valóban így vannak-e ezek a dolgok. Hát igen, van mit tanulnunk nekünk is a béreaiaktól. Megfigyelhetjük, hogy hogyan olvasták az írásokat, hogy mikor olvasták az írásokat, és hogy milyen eredménnyel olvasták az írásokat. Tehát hogyan, mikor és milyen eredménnyel olvasták az Isten igéjét. Először azt láthatjuk, hogy a béreaiak keresték, kutatták az írások tartalmát, keresték benne, hogy a Pálék ige hirdetése megfelele annak, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Mert amit hallottak Jézusról, az felkeltette az érdeklődésüket, és kíváncsiak voltak, hogy vajon az a Jézus, akiről Pál prédikál, tényleg az a messiás-e, akiről az írások szólnak? Vajon az a tanítás, amit a zsinagógában hallanak, az Istentől jövő útmutatás, vagy valamilyen szektás tévtanítás, amit nem kellene, hogy hallgassunk, hanem inkább elzárkoznunk előle. Mérlegre tették mindazt, amit hallottak, méghozzá az ige mérlegére, nehogy rálépjenek egy olyan útra, amely jónak látszik ugyan, de eltévejíthet a helyes útról. Mert a példabeszédek könyvében ilyet is olvasunk, hogy van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Ha egy prédikáción keresztül igaz beszéd hangzik, az nem azért igaz, mert a lelkész mondja, hanem azért, mert Isten igaz igéje szól az ige hirdetésen keresztül. És nekünk szabad otthon kikeresnünk a Bibliából, amit hallottunk, sőt, akár az Isten tiszteletre is magunkkal hozhatjuk a Bibliánkat, hogy onnan kövessük a felolvasott igét, és esetleg vissza-vissza tekintsünk rá, hogy mit is hallottunk az elején. De ugyanígy az ige mérlegére kell tennünk minden olyan tanítást, amivel minket tanítani, oktatni, irányítani akarnak. Mert sokféle tanácsot kapunk életünk során, de nem mind egyezik Isten igéjének útmutatásával. Ma a Bibliaolvasó kalauz szerint azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a kétféle súly utálatos az Úr előtt. Vajon mi hamis mérleget használunk, vagy igazi, hiteles mérleget? Vajon mi nem szoktuk-e becsapni egymást valamilyen rafinált üzleti fogással, hogy a végén mi járjunk jól vele? Vagy nem használunk-e tisztességtelen eszközöket arra, hogy nyereséghez, haszonhoz jussunk? Vagy mondhatnék más példát. Ha egy teherbe esett lány nem szeretné megtartani a gyermekét, szabad-e az abortuszt választania, mintha csak egy szemölcsöt műtenének le róla? Isten igéje úgy beszél az anyamében fejlődő magzatról, mint egy teljes értékű emberi életről. És a 139. Zsoltár írója így imádkozik, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. És ugyanígy arra sincs jogunk, hogyha valakit szenvedni látunk, akkor oly módon rövidítsük le a szenvedését, hogy a halálba segítjük. Talán hallottuk már ezt a kifejezést, hogy eutanázia, a jó halál, amikor könnyítünk valakinek az eltávozásán. Egyedül Istennek van joga az életünk felett rendelkezni. Vagy ha valaki úgy gondolja, hogy a betegségén a hagyományos orvoslás nem segít, és ugye vannak más gyógymódok is, mielőtt ezeket kipróbálnánk, nézzük meg, hogy Isten engedi-e. Nem kerülünk-e ezeken keresztül valamilyen keleti vallás hatása alá, mert több divatos módszer, agykontroll vagy más olyan praktikák, valamelyik bálványimádó keleti vallás részeként olyan erős hatással lehetnek ránk, hogy ezt Isten igéje nem engedi meg nekünk, mert a bálványimádás is hozzátartozik ehhez, és Isten igéje azt nem engedi meg. És Ézsaiás könyvében olvassuk azt, hogy eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal. Nekünk egészen egyértelműen el kell attól határolódnunk, ami nem Isten szerint való. Van is egy ilyen könyv, hogy Természetgyógyászat az ige mérlegén. Már a könyv címe is jelzi, hogy az ige mérlegére kell tenni minden olyat, ami csábító, vagy ami jónak látszik számunkra. Így kell megvizsgálnunk, és az ige mérlegére tennünk minden olyat, ami körülöttünk van, és ami hatással lehet ránk, könyveket, filmeket, filozófiákat, gyógymódokat, népszokásokat, és úgy kell tennünk, ahogy az ige mondja, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Igen, így kell nekünk az írást, a szentírást tanulmányoznunk, és úgy kell ismernünk ezeket az igéket, hogy Isten eszünkbe tudja juttatni olyankor, amikor éppen egy döntést készülünk meghozni. Milyen fontos, hogy így forgassuk és ismerjük Isten igéjét. Aztán a béreaiak arra is példát adnak, hogy mikor kell a Bibliát olvasni. Ők napról napra kutatták és tanulmányozták az írásokat. Nem volt nekik elég, hogy hetente egyszer szombatnapon a zsinagógában igét halljanak, hanem szükségét érezték, hogy minden nap elővegyék azt. Pedig akkor még csak ószövetségi könyvek voltak, kézírással írva és másolva, könyvtekercs formájában, külön a mózesi törvények, külön egy-egy prófétai könyv, nem is volt olyan könnyű ezekhez hozzájutni, nem volt minden házban Biblia. Ma már olyan könnyen hozzájuthat, hozzáférhet bárki a Bibliához. Még választhatunk is, hogy milyen fordításban olvassuk, régi Károli fordítás szerint, vagy új fordítás szerint, nyomtatva könyvformájában, vagy internetről, vagy okostelefonról olvassuk. Nagyon sokféle lehetőség és mód van arra, hogy Isten igéjét akár naponta is elővegyük és olvassuk. Mégis olyan kevés embernek válik mindennapi lelki táplálékká Isten szava, Isten igéje. Pedig a lelkünknek erre van szüksége. Jézus is idézi az ószövetségi tanítást, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. És ha az étkezésre így ki tudunk jelölni időpontokat, hogy minden nap legyen reggeli, ebéd, vacsora, amikor táplálkozunk, hát miért ne lehetne ugyanezt megtennünk az Isten igéjének lelkiképpen való táplálkozásával, hogy kijelölnénk olyan időt, amikor ezt arra szánjuk, hogy Isten igéjét olvassuk, tanulmányozzuk. Hiszen ugyanúgy szükségünk van rá, mint az eledelre, a testi eledelre. És ahogy egy családi asztalnál együtt tudnak lenni az étkezésnél, bár sajnos ez is már egyre ritkább, és nem nagyon szoktak együtt étkezni a családok, de hogyha meg tudjuk tenni azt, hogy étkezéseknél is, meg családi áhítatok formájában az ige körül is együtt tud lenni a család. Összehoz, összekapcsol, egyé formál bennünket. És szükségünk is van arra, hogy együtt tudjunk imádkozni, az Isten jelenlétében együtt lenni. És az, hogy mi naponta a Bibliát olvassuk, az sok vallásos embernek egy olyan kötelesség ez, amin túl kell esni, hogy ki kell pipálni, hogy ez is megvolt, és most már nyugodt lehetek, mert nem hagytam ki. De Isten igéje nem ilyen kötelező lecke kell, hogy legyen számunkra. Ha halljuk és értjük Isten hozzánk szóló szavát, ha már nem csak azokat a szép régi történeteket látjuk benne, hanem azért imádkozunk, hogy Isten ezen keresztül szólítson meg minket, és készek vagyunk arra, hogy bele is szóljon ezen keresztül az életünkbe, akkor egészen más lesz mindez. Akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy Isten rámutat a bűneinkre, és megmutatja azt is, hogy hogyan lehet azoktól szabadulnunk. Ha már így olvassuk és értjük az igét, akkor vágyódni fogunk arra, hogy ne maradjunk ki egy nap sem, amikor az igét olvassuk. Hiszen ahogy egy gyermeknek fontos, hogy a szüleivel minden nap találkozzon és beszéljen velük, ugyanúgy nekünk is fontos lehet, hogy a mi mennyei atyánkkal beszélgessünk, hogy ő szóljon hozzánk a Biblián keresztül, és hogy mi is imádságban hozzáforduljunk. Kereshetjük mi is minden nap az atyával való találkozást. Ha őt szeretjük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és valami miatt mégis elmarad a reggeli csendességünk, akkor hiányozni fog a vele töltött idő, akkor zavarni fog bennünket, hogy elszalasztottuk ennek a lehetőségét. Ugye, kedves testvérek, fontos nekünk az, hogy Isten szóljon hozzánk, és ott tartunk, hogy nem akarjuk, hogy ez elmaradjon, hogy elteljék egy olyan nap, amikor Istennel még szót se váltottunk, még meg se tudott minket szólítani. Végül azt láthatjuk, hogy milyen eredménye van az ige olvasásnak, a Biblia tanulmányozásának. A béreaiak készségesen fogadták az igét, és hogyha az ige magja jó földbe hull, akkor annak meg is lesz a termése, meg lesz a gyümölcse is. Azt olvassuk, hogy sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Tehát Jézusban való hitre jutottak a zsinagógai igehallgató zsidók, és ez az áldás tovább áradt, nem maradt meg a zsinagóga falai között, hanem a görög asszonyok és férfiak közül is sokan hittek Jézusban. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. és ők úgy olvasták az igét, ahogy kell, szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Egyszer egy vidéki házaspár hozzájutott egy Bibliához, és az asszony fürdés közben megkérte a férjét, hogy olvasson már neki egy kicsit abból a könyvből. Hát egy ideig a férje csak magában olvasta a Bibliát, szóval egyszer csak megszólalt. Te asszony, ha ez mind igaz, amit le van írva, akkor mi el vagyunk veszve. Az asszony pedig arra kérte, hogy olvassa csak tovább azt a könyvet. És pár perc múlva ismét felkiáltott a férj, hogy asszony, ha ez mind igaz, akkor meg vagyunk mentve. Hát igen, erről van szó, hogy Isten a Bibliával egy tükröt tart elénk. Először meglátjuk magunkat úgy, ahogy ő lát minket, és akik már ismerik ezt az érzést, hogy milyen lesújtó érzés tud lenni, amikor rádöbbenünk arra, hogy milyen mélyre süllyedtünk a bűnben, ezt a szégyent, ezt az érzést nagyon nehéz elviselni, amikor semmivel sem tudjuk menteni magunkat Isten színe előtt. De nem csak az ítélő Istennel találkozhatunk bibliaolvasásunk során, hanem a bűnbocsátó, kegyelmes Istennel is, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust áldozta fel a kereszten azért, hogy minket a bűnből megmentsen. És ahogy most olvastuk, hogy szelíden kell fogadnunk a belénk oltott igét, amely meg tudja tartani a lelkünket. Szelíden, tehát nem felháborodva, hogy már megint egy-egy bűnöm kerül napvilágra, mert Isten megfed és megítél, hanem meg kell tudnunk alázkodnunk ő előtte bűnbánattal, azért, hogy a bűnből való szabadítást is átélhessük. És hogyha így fogadjuk az Isten hozzánk szóló szavát, igéjét, akkor innentől kezdve gyökeresen megváltozik az életünk, sőt egész életünkön át teremni fogjuk a hála gyümölcsét. Az ige megtisztít, ha nyitott szívvel hallgatjuk, ha engedjük, hogy átjárja egész valunkat. Jézus azt mondta a lábmosáskor a tanítványainak, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. A béreaiakról nagyon szépen írt a Biblia, de vajon meg lehetne írni az utókor számára, hogy a pátyiak nemes lelkűek voltak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra olvasták a Bibliát, kutatták, hogy tényleg úgy van-e minden, ahogy a szószékről elhangzik. Mert szabad nekünk leellenőriznünk azt, hogy ami elhangzik, az valóban úgy van-e. Isten igéje ilyen tekintély kell, hogy legyen számunkra, magasabb tekintély, mint a lelkipásztor személye, mert a Bibliában maga Isten szól hozzánk, és az ige hirdető, ha ő is élő kapcsolatban van az Úrral, akkor fogja jól magyarázni és hirdetni az igét. Ha mi nem csupán hallgatói vagyunk az igének, hanem cselekvői is, ahogy Jakab ezt a levelében írja, akkor ez meg fog látszani a mindennapjainkban, meg fog látszani a dolgokhoz való hozzáállásunkban, meg fog látszani az egyéni életünkön, a bibliaolvasási gyakorlatunkon, de az egész gyülekezeti közösségünkön is meg fog látszani, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk, és ha úgy éljük az életünket, ahogy Isten igéje megmutatja számunkra. Tehát a három kérdés ez volt, hogyan olvassuk a Bibliát, mikor olvassuk a Bibliát, és milyen eredménnyel olvassuk. Hogyan olvassuk? Úgy, hogy alkalmazzuk is minden élethelyzetre, legyünk az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, és tegyünk mindent az ige mérlegére, vizsgáljuk meg, hogy Isten szerint való-e. Mikor olvassuk? Napról napra, minden nap. Legyen rendszeres táplálékunká, legyen egy olyan alkalom minden nap, amikor közösségben lehetünk az Úrral, amikor találkozhatunk vele, amikor beszélgetünk vele, úgyhogy ő szól hozzánk az igén keresztül, és mi imádságban válaszolunk. És milyen eredménnyel olvassuk? Úgyhogy engedjük, hogy rávilágítson bűneinkre, hogy megtisztítson a mi bűneinkből, és hogy hit által megteremjük a megtérés gyümölcsét, hogy életvitelünkkel, szavunkkal, életünkkel jó bizonságai lehessünk Jézus Krisztusnak, és mi is ilyen egyfajta ige hirdetőkké váljunk, akiket Isten használni tud az ő országa építésében. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. A válaszképpen az elhangzott igére a 841. dicséret második versét énekeljük, amely így kezdődik, igéddel hívtál most is, hű Urunk. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy most is szóltál hozzánk. A régi írások alapján élővé és hatóvá tetted a te igéd üzenetét számunkra. Bizony, sokszor elhagytuk annak a lehetőségét, hogy komolyan együtt töltsünk veled olyan időt, amikor szólhatsz hozzánk. Nem nagyon érdekelt bennünket, mi a te akaratod. Úgy éreztük, hogy megvagyunk mi igei útmutatás nélkül is. És csak amikor valamilyen bajba kerültünk, akkor hívtunk téged segítségül. Igaz ez az ének, amit énekeltünk, hogy szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De szeretnénk nem csak már-már megindulni, hanem egészen érteni, hallani, megszívlelni és cselekedni is a te igédet. Légy áldott, hogy nem hallgatsz, hanem szólsz hozzánk. Nem betettél el magadtól bennünket, hanem újra és újra kézbe veszed a mi életünket, hogy egyre inkább hasonlítsunk a te képedre, és egyre jobban látszódjék rajtunk, hogy a tieid vagyunk, téged képviselünk, és rólad teszünk bidonságot. Hadd legyünk mi is ilyen ige hirdetőkké, hogy jó példát lássanak azok, akik az életünket figyelik, és megízlelhessék azokat a gyümölcsöket, amelyeket a te igéd megterem bennünk lelked munkája nyomán. Így erősíts minnyájunkat hitünkben. Imádkozunk a délutáni házasköri alkalomért, hogy azok a házaspárok, akik eljönnek, azok a veled való együttlétben is megtapasztalják azt, hogy így házaspárként is meg tudsz szólítani minket, és helyre teszed az elrontott dolgainkat, hogy egyre inkább egymáshoz is hozzád is közel kerüljünk. Hozd el azokat, Urunk, akiknek itt van a helyük ezen a délutáni alkalmon. És így készítsd el az előttünk álló evangelizációs hetet, hogy estéről estére, hallgatva az igét, egyre jobban oda tudjuk szentelni magunkat, egész valunkat, testünk minden tagját a te szolgálatodra. Áld meg az ige hirdetőket, akik eljönnek közénk, és hadd tudják ők is lélektől feltöltve hirdetni a tiszta evangéliumot. És így hadd készüljünk a jövő vasárnapi úrvacsora vételünkre, ott is a veled való közösséget hadd tudjuk megélni, Urunk, amikor egészen közel jössz hozzánk, hogy a megtört kenyér és a kitöltött bor képében is veled lehet élő találkozásunk. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, akik betegágyukon hívják segítségül a te nevedet. Hadd váljék, Urunk, az ő szenvedésük olyan tisztító lelki áldássá, amelyben megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, hanem te ezzel is formálod és tisztítod az ő életüket, lelküket. Hadd tudják elhordozni a nehézségeket a te erőddel, és csak addig engedd a szenvedést, Urunk, amíg erre szükség van. És hadd adjunk hálát a megőrzött vagy visszanyert egészségért is, hiszen ez is tőled való ajándék számunkra. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, akik most érzik a lelkükben annak a hiányát, aki eddig velük vagy köztük lehetett. Add, Urunk, hogy megtalálják nálad, amire oly nagy szükségük van, a vigasztalást, a lelki gyógyírt, a szív és a lélek fájdalmára. És add meg, Urunk, hogy a mi csendben elmondott imádságunk is eljusson hozzád, és a te bölcsességed és akaratod szerint add meg azokra is a választ. Fogadd kedvesen a csendben elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 4 óraig kezdettel lesz a házasköri alkalmunk, amelyre szeretettel várjuk a házaspárokat, hogy együtt is keressük Isten akaratát életünkre nézve. Hirdetem, hogy hétfőtől péntekig esténként 6 órai kezdettel lesz evangelizációs hét, és ezeken az estéken arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk oda szánni testünket az Úrnak kedves áldozatul, hogy hogyan használhatja ő a szemünket, fülünket, szánkat, kezünket, lábunkat. Jöjjünk és hívogassunk másokat is ezekre az alkalmakra. Ezeket egyébként közvetíteni is fogjuk úgy, mint a járványidőben tettük az istentiszteleteket, tehát akik betegség miatt nem tudnak eljönni, azok is hallhatják, és nem kell, hogy lemaradjanak róla, de aki teheti, személyesen jöjjön és vegyen részt, a gyülekezeti házban lesznek az alkalmak. Kedden 8:45-kor megtartjuk imaóránkat, és 9 órakor gyülekezeti bibliaóránkat. A csütörtök esti alkalom után 7 órától kóruspróbát tartunk, majd 8:30-tól ima közösséget. És hirdetem azt is, hogy a jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösségben leszünk együtt. És ne felejtsük el, hogy jövő vasárnapra virradó éjjel át kell állítanunk az óránkat a nyári időszámításra, tehát a jövő vasárnap már 1 órával korábban fog kezdődni minden a mostanihoz képest, tehát az órát előrehajtjuk, és így akkor az új nyári időszámítás szerint folytatódik az életünk. Hirdetem a nyári táborainkat, lesz gyermektábor, lesz olyan ifjúsági kirándulás alkalom, amikor az ifjak és a konfirmálók lesznek együtt. Lesz olyan csendes hétvégénk, amikor a gyülekezet családjai lehetnek majd együtt. Ezeket közzétettük az egyházközség honlapján, és aki ilyen módon nem fér hozzá, az bátran érdeklődjék nálunk, hogy ne maradjon le róla. Jelentkezni április végéig lehet, tehát addig kell mindegyiket megterveznünk, hogy ha nem szeretnénk lemaradni róla. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Tóth Károly 82 éves korában hunyt el, ő pátyi illetőségű, pátyi származású atyánk fia, akinek a temetése a Pilis-Szent-Iváni temetőben lesz, kedden délután 3 órakor, én is ott lakott ő már az utóbbi időben. Südi István 53 éves korában hunyt el, az ő temetése szerdán délután 3 órakor lesz. 1 hónapja temettük az édesapját, és most őt is elszólította a mindenható Isten. Szabó Géza 71 éves korában hunyt el, az ő temetése pedig kedhez egy hétre, délután 4 órakor lesz. Urunk, vigasztaló kegyelmét kérjük mindegyik gyászoló család életére. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével, hogy olvashatjuk a Bibliát és a hozzá kapcsolódó áhítatos könyveket, ige magyarázatot, és Isten hadd tudjon szólni hozzánk ezeken az írásokon keresztül is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 749. dicséretet énekeljük. A 749. dicséret így kezdődik: Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.